Tisztelettel köszöntöm Önöket, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Fábri György vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs igazgatója, aki nagyon rosszul áll, ha jól mondják a kollégák, igen. Itt jól. És az nem lett volna baj, hogyha az akadémia kommunikációs igazgatójaként rosszul állok, de a Minden Tudás Egyeteme program tudományos felelőse is vagyok, és ebben a funkciómban, hiszen itt vagyunk a Minden Tudás Egyetem klubjában, már illik jó helyen állni. Azt gondolom, önök is jó helyre jöttek el, hiszen a Minden Tudás Egyeteme előadás sorozata mellett a Minden Tudás Egyeteme klubja az immáron, mondhatom, hagyományosan érdekes színvonalas rendezvényeket tart, és ezek mostani alkalmát is ilyen várakozással készítettük elő. A Minden Tudás Egyeteme programot a MATÁV, a Magyar Tudományos Akadémia és az Axelerul Internet indította el 2002 őszén. Ez egy előadássorozat volt eredetileg, és ma is tartanak ezek az előadások. Ma már elmondhatjuk, hogy több mint 80 előadó vett részt ebben a programban. A magyar tudomány jelesei, akadémikusok, professzorok mutatták be saját tudományterületük legfrissebb eredményeit, legérdekesebb kérdéseit. Ennek az évnek a tavaszán született a gondolat, hogy a közönség igényének megfelelve próbáljunk meg az előadássorozat mellett egy kötetlenebb, az interakcióra, beszélgetésekre nagyobb teret adó formát is a Minden Tudás Egyeteme égisze alatt bemutatni. Ezt megkezdtük tavasszal, majd folytattuk a nyáron ezen a helyen az A38-as hajón, ahol egy nagy sikerű sorozatot mutattunk be tudomány és művészet kapcsolatáról. Ekkor született meg az alapítók között a döntés, hogy folytatjuk ezt a klubsorozatot is az előadások mellett, mégpedig egy vezérmotívummal az őszi szemeszterben, nevezetesen fiatalok és tudomány, a fiatal tudomány, tudomány és fiatalok kérdéskörében. Ez nem véletlen volt ez a választás, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia vezetésének programja, elhatározott szándéka és gyakorlata is, hogy minél inkább segítse a fiatal tehetségek felzárkózását, a fiatal tehetségek bejutását, beáramlását a tudományos életben. Hiszen tudjuk azt, hogy egyre több és több kutatóra van szüksége a magyar és az európai tudományos életnek is, és azt szeretnénk, hogy ez a kutatói tudományos utánpótlás már korán elkezdődne. Összefoglalom, ezt hívhatjuk talán tehetséggondozásnak, és a tehetség gondolata, a tudománnyal való már fiatalkorban történő foglalatosság gondolata volt ennek a programnak, az őszi klub programnak a meghatározó motívuma. Egy héttel ezelőtt az érdeklődők már hallhattak itt egy előadást, illetve a Minden Tudás Egyeteme honlapján is láthattak egy összefoglalót arról, hogy mit gondolunk tehetséggondozás címén, különböző mozgásokban, különböző szervezetekben. Ezt Szendrő Péter professzor tartotta, aki az Országos Tudományos Diákkörű Tanácsnak az elnöke, és a tudományos diákkörök történetéről, működéséről készített egy prezentációt. Úgy gondoltuk, még egyet tovább szeretnénk lépni az iskolai rendszerben, iskolai vertikumban, és az Országos Tudományos Diákkörök, a Tudományos Diákkörű Mozgalomhoz képest egy másik kört is megszólítanánk, és szerencsére itt már jó ideje, aztán közel már egy éve beszélgetünk a kutatódiákok hálózatával arról, hogy hogyan tudnánk bemutatni, hogy a legfiatalabbak miképpen kapcsolódnak a tudományhoz. A Magyar Tudományos Akadémia számára ez nem csak testületileg fontos, hanem, és gondolom erről Csermely Péter tanár úr fog részletesebben is beszélni, az akadémikusok sora vesz részt ebben a mozgalomban, és akadémikusok sora tartja kiemelt feladatának, hogy közvetlenül találkozzon fiatalokkal, a középiskolában tanulókkal. A mai alkalom arra ad lehetőséget a Minden Tudás Egyetemének, és nagyon örülünk, hogy ez létrejöhetett, hogy a mi csatornáikon keresztül is az a kitűnő és nagyon érdekes munka a közönség elé kerüljön, amelyet a kutatódiákok hálózata szervezésében a legfiatalabbak végeznek, immáron valóban a tudomány részeként. A mai beszélgetés annyiban is el fog térni az eddig megszokottaktól, hogy önök először 1+3 prezentációt hallanak, és ezek után lesz módunk beszélgetni a résztvevőkkel. Azért mondtam, hogy 1+3 prezentáció, hiszen az első anyagot, ezt Csermely Péter tanár úr mutatja be nekünk, aki a kutatódiákok hálózatának alapítója és fő mentora és lelke, aki önöknek arról fog beszélni, hogy a kutatódiákok hálózata egyáltalán hogy működik, illetve hogy ennek az estének a címe is mondja, a tehetségtől az akadémiai tagságig milyen út vezet. Ezt követi majd három konkrét tudományos szakmai prezentáció, amelyet kollégák tartanak majd. Olyan kollégák, akiket egyenként majd be fogok mutatni a prezentációi előtt. Én előzetesen csak azt megismertem valamennyire a címüket, illetve rövid tartalmukat ezeknek az anyagoknak. Én magam személy szerint nagy érdeklődésre várom, mert ugyan van módunk az akadémián sokszor tudományos előadást hallani, de valahogy a tudományos előadáshoz nálunk asszociálódik egy komoly, az életpályáját joggal megélt és végigélt tudósnak a képe, és most már azt láthatjuk, hogy lehet komoly tudományos előadást tartani, nem csak a megélt bölcsességtől, hanem a fiatal tehetségtől csillogó szemmel is. Ehhez kívánok majd önöknek is jó élményt, és elsőként akkor engedjék meg, hogy felkérdésen a Péter Tamár urat tartsa meg prezentációt.
Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt hallgatóság, kedves barátaim! Szerencsés helyzetben vagyok, amikor mint egy vezetésként a fiatal tehetséges diákok előtt néhány szót kell, hogy szóljak arról, hogy mi is ez a mozgalom, miért is tarthatjuk-e egyáltalán sikeresnek, és ha sikeresnek tarthatjuk, akkor miért tarthatjuk sikeresnek. Úgy kezdtem a rövid bevezetőmet egy kedves barátaim, ugyanis a teremben ülő fele régről barátom, a teremben ülő másik fele, akiket esetleg még nem is ismerek, az meg most barátom, hiszen eljött. És ez nagy megtiszteltetés a számunkra, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. A prezentáció tehát azzal a címmel bír, hogy a tehetség felismerésétől az akadémiai tagságig. Én ebben a körülbelül 15 percben, amit beszélni fogok erről, az első feléről fogok beszélni, a tehetség felismeréséről. Az akadémiai tagság majd ennek a három fiatal kutatónak lesz a témája, saját témájuk miatt is valószínűleg, és majd ők fognak erről azt hiszem példájukkal illusztrálva is valami ízelítőt adni. Amikor az ember már ilyen viszonylag öregebb lesz, mint én, akkor általában olyan dolgokról kell, hogy beszéljen, amihez nem ért. Egyre inkább ebbe a helyzetbe kerül. Hát én nem vagyok tehetséggondozó, soha nem volt pszichológiai diplomám, ugye vegyészként végeztem az ötös órán tudományegyetemen, mégis hát most egy ilyen témába keveredtem bele. Hadd nevezzem meg forrásaimat, nagyon sokat köszönhetek ennek a két asszonynak, Rina Subotniknak, illetve professzor Joan Freemannek, akik a tehetséggondozásnak Amerikában, illetve Európában elismert szakemberei. Joan Freeman volt az Európai Tehetséggondozó Hálózatnak, illetve ennek a tanácsának a megalapítója 12 évvel ezelőtt, Rina Subotnik pedig Amerika szerte ismert tehetséggondozó személy. Van egy hálózatunk, egy nemzetközi hálózatunk, amelynek 30 ország most már a tagja, ők is részt vesznek ebben a hálózatban, több konferencián találkoztunk, nagyon sokat tanultam tőlük. Hogy lehetne ezt összefoglalni? A tehetség felismerése tulajdonképpen nagyon egyszerű, mert ha az ember belegondol, hogy ki tehetséges, akkor szerintem a legkorrektebb válasz erre az, hogy mindenki tehetséges. Nem az a nehéz, hogy az ember felismerje, hogy ki a tehetséges, hanem az a nehéz, hogy megtalálja, hogy miben tehetséges az az ember, akiről éppen szó van. A tehetséget definiálni nagyon nehéz, hogyha az ember konkrét célokkal akarja röviden megfogalmazni, hogy mi is az, de hogyha az ember találkozik egy tehetséges emberrel, akkor nagyon hamar rájön arra, hogy tehetség áll előtte, és az illő tiszteletet megérdemli. Mégis, hogyha az ember a részletekbe szeretne valahogy belemenni, mit lehet általánosságban mondani a tehetségről? Nagyon sokszor a tehetség kifejező készséggel jár együtt, amely vagy verbális, vagy mimikai, vagy mindkét kifejező készségnek egy fokozott tehetségét jelenti, és itt már tulajdonképpen a Minden Tudás Egyetemével nagyon szorosan, nagyon közel kerültünk, hiszen ez a közös pontok egyike, ami a kutatódiák mozgalom és az itteni alkalom között feszül. A másik, amelyik a tehetséggel összefügg, ez a kreativitás. Tehát, hogy újszerű módon, új összefüggéseket megtalálva tudja megragadni azt a témát, amiről éppen szó van, és egyfajta gondolati gyorsaság is nagyon sokszor vele jár, tehát egyfajta ilyen értelmű intellektus. Az intellektus direkt nem vettem be, mint ahogy látszik ebben a listában, hiszen nagyon nehéz mérni, nagyon sokféle intellektust ismerünk, és nem egyértelműen velejárója, nem egyértelmű megfeleltethető fogalma a tehetségnek. Nagyon érdekes az, hogy a tehetséges embernek általában a bizonytalanság tűrése magas.
ez egy érdekes fogalom, azt jelenti, hogy sok hosszú ideig el tudja azt viselni, hogy nem egyértelműen igen vagy nem válasz adható egy adott kérdésre. Ez például a tudományos kutatásban rendkívül fontos, ahol a tudósok általában arra vannak kényszerítve, hogy egy igen vagy egy nem választ megfogalmazzanak, de gyakorlatilag ez a valós élettel, a ténylegesen vizsgált feladattal nem összemérhető. Nagyon fontos tulajdonságok és a tehetség kibontakoztatásához elengedhetetlen tulajdonságok azok, amelyek itt vannak a végén felsorolva, nevezetesen, hogy legyen elég kitartás, legyen elég önfegyelem, lényeglátás és koncentráló képesség az egyébként tehetséges emberben, ugyanis hogyha ezeknek a tulajdonságoknak egyike, másika vagy mindegyike hiányzik a tehetséges emberből, akkor lehet, hogy virtuálisan tehetség, de valóságban nem fog érvényesülni. A tehetséges embereknek sok olyan tulajdonsága van, amelyik együtt jár a kiemelkedő tehetséggel, de nem előny, hanem hátrány. Nagyon sokszor a tehetség egyfajta önkontroll hiánnyal jár együtt. A tehetséges ember annyi mindenben tehetséges, vagy néhány dologban annyira tehetséges, hogy nem tudja szabályozni magát, és ilyen módon tulajdonképpen elpazarolja a tehetségét. Nagyon sokszor egy túlpörgést lehet megfigyelni, tehát hogy túl gyorsan, túl hamar, túlzottan a végére csapva próbálja meg megoldani a problémát, és nem mélyed el a problémában, nincs meg az a kitartás, amiről az előzőekben beszéltem, és egyfajta szétszórtság is gyakran megfigyelhető, ami megint a tehetség gátját jelenti. Hogy lehet tehát kiválasztani egy tehetséges embert, hogy lehet mégis megtalálni? Nyilván, hogyha nagyon mérni szeretnénk, akkor az embereknek ugye egyfajta ilyen IQ vagy EQ, tehát az érzelmi vagy az intelligenciával összefüggő hányados, amit megfelelő tesztekkel lehet jól mérni, jut az eszébe. Nem ez a legszerencsésebb véleményem szerint, és hát most már jó néhány év tapasztalata áll, nem csak mögöttem, hanem azok mögött, a diákok mögött, akik ezt a mozgalmat csinálják, tulajdonképpen nem ez a legjobb. Nagyon sokszor a tehetséget valamiféle versenyben, országos tanulmányi versenyben, vagy egyéb versenyekben választják ki, vagy vélik megtalálni. Ez már valamivel jobb erre a célra, de megint nem elég általános, megint nem elég sokrétű, és nagyon sok esetben egyfajta drillt, dresszúrát jelent, ami a verseny konkrét feladataiban persze nagyon nagy teljesítményt ér el, de általános mértékben mégis csekély az a helytállás, amit egy ilyen fiatal tud csinálni. Amikor kreatív jellegű versenyfeladatokról van szó, tehát például olyan jellegű fizikus versenyekről, ahol kísérletezéssel, problémák komplex megoldásával kell a versenyfeladatot abszolválni, vagy a versenyt megnyerni, akkor már nagyon közel kerülünk egy általánosan elfogadható, tehetséges ember megtalálásához a verseny végére. De úgy érzem, és a tapasztalataink ezt mutatják, hogy amikor a valós életből merített problémákat old meg az ember, tehát ténylegesen olyan jellegű feladatokkal áll szemben, mint egy kutatási feladat, amelyik egy iszonyúan komplex, és nem előre nem megmondható eredménnyel, előre nem megmondható jó válasszal ellátott feladat, tehát nyitott végű feladattal áll az ember szemben, akkor lehet igazán a tehetséget megmérni, ugyanis a tehetségnek az is a tulajdonsága, hogy sokkal magasabb az átlagnál, ilyen módon, hogyha zárt végű a feladat, tehát el kell találni valamit, mint amilyen egy versenyben a helyes válasz például, vagy a legyen ön is milliómosban a nem tudom én micsoda, akkor a tehetséges diák az megbukik, mert nem nincs kifutása, nem érzi a távolságot, nem érzi a lehetőséget, és nem motiválja igazándiból ez a feladat. Ha már egyszer megvan a tehetséges ember, hogy lehet segíteni? Mit lehet kezdeni vele? Hogy lehet helyzetbe hozni, vagy ha már egyszer helyzetbe kerül, hogy lehet megtartani a helyzetében? Megint említeném, hogy olyan feladatokat kell neki adni, amelyről érzi, hogy komolyak. Tehát nem műfeladat, nem előrágott feladat, nem olyan feladat, amit neki is személy szerint valaki kitalál csak azért, hogy elszórakozzon vele, hanem tényleges haszna van, tényleges értéke van annak, hogyha meg tudja csinálni. Legyen meg az esélye annak, hogy nem tudja megcsinálni. A kudarc épp úgy hozzátartozik az ember, a tehetséges ember neveléséhez, mint a siker. A tudomány nagyon sok kudarccal jár, ehhez minél hamarabb hozzá kell szokni, hogyha most tényleg a tudományról beszélünk, hiszen különben nem fog tudni helytállni ebben a munkában a továbbiakban. Nagyon fontos, hogy egy folyamatos törődés legyen vele. Ne csak egyszeri alkalom, ne csak felfedezzék és utána ejtsék, hanem folyamatosan törődjenek vele, folyamatosan kísérjék nyomon, és személyes legyen ez a kapcsolat. Tehát ne egy bürokrata, ne egy hivatali, ne egy papírízű kapcsolat legyen, hanem ténylegesen személyes.
Nagyon fontos az, hogy a tehetséget megtanítsuk arra, hogy hogyan kommunikálja azt, amit már elért, tehát hogyan adja át a többieknek, hogyan mondja el. Ez az érvényesülésnek, a saját örömérzésének egy rendkívül fontos forrása, és hogyha ezt ideje korán nem tanulja meg, akkor később elszokhat tőle, tehát azt hiheti, hogy ez elszakítható az egész folyamattól, ami nem igaz. Rendkívül fontos, és ezt tanítómestereimtől, akiket bemutattam az elején, tanultam meg, hogy egy folyamatos közösségi visszajelzés kell. Tehát az, hogy egy közösség meghallgassa őt, és utána értékelje, akár egyénenként, akár közösségi szinten, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy jól érezze magát, és ezt a visszajelzési folyamatot meg kell találni. Kell egy olyan, tehát olyan szituációkat kell teremteni a tehetséges ember körében, hogy kell, szüksége legyen arra, hogy gyakorolja az érzelmi tulajdonságait. Tehát kell az, hogy ő együttműködjön másokkal, akár a munkája végezte során, tehát akár a tudományos kutatása során, akár a prezentációban, akár milyen fázisban, mert hogyha az együttműködésre nem nyílik kellő alkalma, akkor nem tanulja meg ezt, és utána teljes egyedül marad, hozzászokik ehhez, ami egy nagyon nagy kár. Tehát társadalmi kapcsolatok kellenek egy tehetséges embernek, mert különben steril az egész, és különben nem fog hasznosulni. És nagyon meg kell tanítani egyfajta csapatszervező, menedzseri munkára, mert különben megint csak nem hasznosul, amit mond, és nem képes olyan vezetői feladatot, posztot ellátni, amire a tehetsége biztán, méltán jobb feljogosítja. Hogyan működik a kutatódiákoknak a kezdeményezése? Az első, hogy ez egy önkiválasztó folyamat, nem a diákokat nem valaki választja ki, ők maguk választják ki magukat. Hogy történik ez? A diáknak kell kezdeményeznie, és mondjuk a honlapra, amit bemutattam, meg be is fogok még mutatni, egyszerű kutdiák.hu, ellátogatnia, és megválaszolni a két viszonylag egyszerűnek tűnő kérdést. Az első, miért érdekli őt a tudomány, a második, miért jobb ő, miért tartja jobbnak magát, mint a többiek a környezetében, a többi középiskolás. Látszólag ezek a kérdések egyszerű kérdések, de nem olyan egyszerű megválaszolni őket. A diákok mondjuk nem tudják azt, hogy minden választ elfogadunk, mondjuk üres vezőt azt nem, de mégis elgondolkodnak ezen, elgondolkodnak saját magukon, és hogyha kellő önbizalmuk van, és megmerik válaszolni ezeket a kérdéseket, akkor már bizton belevághatnak a tudományos kutatásba, ami nagyon sok önbizalmat és nagyon sok önismeretet kívánt, különben nem lehet elvégezni. Második, amikor erre a kérdésre válaszoltak, kapnak egy mentorlistát. No, ezek között a mentorok között van az a 118 akadémikus, akit bevezetőben már Fábri György kollégám, barátom említett, és még további 650 professzor neves kutatója az országnak, és különböző határon túli kutatók is. És egyéni kapcsolatot kell, hogy létesítsen a diák ezzel a kutatóval. Megint neki magának. Senki nem segít benne, hogyha nem tudja a bátorságot venni ehhez a kapcsolatfelvételhez, akkor megbukott, a második szűrőn nem ment keresztül. Természetesen, ha valami gond támad, a mentor külföldön van, nem válaszol, vagy bármi ilyesmi, akkor már segítünk neki, tehát a segítőkéz mindig ott van, de az első lépést megint csak neki kell megtenni. Utána jön a legnehezebb feladat, a kutatás maga. Hogyha valamilyen eredményre eljutott a diák, tehát elmondható történet támadt a kutatás eredményeként, mint ahogy majd hallunk három elmondható történetet, akkor egy konferenciára kerül sor, ahol szabályaink szerint, ami az Országos Tudományos Diákköri Tanács szabályaival egyezik, a diákok egyharmada nyer. Tehát nem osztogatunk különböző ilyen stallumokat és sarzsikat, a diákok egyharmada nyer. A nyerés az általában vagy továbbjutás az országos szintre, vagy pedig bejutás egy nagyon jó nyári táborba, ahol a legjobb 80 középiskolás diák találkozhat a magyar tudomány és a magyar kultúra kiválóságaival. Hát valami számot ilyenkor mindig kell mutatni, hogy előadás tudomány, közeli előadás számok nélkül nem ér semmit. 1996-ban körülbelül 100 vagy talán inkább 50 diákkal kezdődött ez a mozgalom. Ehhez már akkor is 300 mentor csatlakozott, illetve ő várta a diákokat különböző kutatóhelyeken, és egy évvel később tudtuk beszervezni az első 50 középiskolai tanárt, akik segítettek a munkánkba. Hát ez a folyamat utána megindult. Most már több mint 5000 diák van, mint említettem, 700 mentor, és 700, körülbelül 700 középiskolai tanár segíti a munkánkat. Ez idén még tovább növekedett, itt a 2003-as adat az utolsó. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy mindvégig az összes év alatt a fiú-lány arány 51-49 vagy 49-51% volt. Tehát látszik, hogy a lányok egyformán ugyanúgy érdeklődnek a tudomány iránt, mint a fiúk, csak később történik valami probléma, mert hogyha már itt az akadémikusokkal példáloztunk, Magyar Tudományos Akadémia tagjai közül közül hát egy tucatnál jóval kevesebb hölgy van, pedig az összlétszám majdnem a 400-at súrolja. Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy a diákok fele kisvárosokból vagy falvakból érkezik. Tehát itt nem arról van szó, hogy az amúgy is helyzetbe hozott diák kap még egy esélyt, ami önmagában sem lenne rossz, hanem arról van szó, hogy olyan diákokhoz jut el ez a mozgalom, jut el a magyar tudomány vezető egyéniségeinek a segítő keze, akik egyébként valószínűleg soha nem tudnának bekapcsolódni egy ilyen helyre. 1996-ban az 50 diák, hát így volt szétszórva az országban, körülbelül már akkor is elég szép részét vette le az országnak, tehát nem Budapestre koncentrálódott. 2004-re ez az eloszlás ilyenné vált, tehát majdnem lefettük az országot, sőt, mint látszik, Vajdaságban, Erdélyben és a határon túli más részeken is jelen vagyunk. 1996-ban három másik országgal összesen négy ország tartott kapcsolatot ezekben a kutatódiák mozgalmakban. Mint említettem, 2004-re ez egy 30 országot felölelő nemzetközi hálózattá vált, ahol hasonló mozgalmak működnek, vagy ha nem működnek, most kezdődnek. Például, hadd mondjam el a legegzotikusabbat, néhány hónappal ezelőtt Malaviban kezdték el szervezni hasonló mozgalmat, hogy ott milyen tudomány van, azt nem tudom, de hát majd egyszer megtudjuk. Álmaink természetesen vannak, álmainkban ez a mozgalom még tovább fog nőni, és különböző más országokban is, beleértve még óceániai szigeteket is teret hódít. Miért sikeres ez? Azt hiszem most talán már elmondható, hogy valamennyire legalábbis sikeres. Miért van ez? Nagyon sokszor egy ilyen jellegű e-mail érkezik a mozgalom szervezőihez, hogy teljesen megváltoztattátok az életemet, Sipőz Brigittának, akit valószínűleg egy héttel ezelőtt is emlegettek, vagy elképzelhet, hogy emlegette Szendrő professzorusan, és nem tudtam eljönni, aki megkapta az Országos Tudományos Diákköri Tanács egyébként egyetemistáknak adományozható legnagyobb kitüntetését, is hasonló volt a véleménye erről a mozgalomról. Miért szeretik a diákok ezt a mozgalmat? Valószínűleg azért, mert amit már elmondtam, mert a szelekció a saját motivációjuk alapján történik, tehát nem egyfajta külső válogatás az, bejutatja őket erre a helyre. Amit kapnak, az egy valódi tudomány, az nem egy műtudomány, nem egy áltudomány. A diákokat a mentorok egyenrangú kollégáknak kezelik, és ez egy fantasztikus érzés, nekem is az volt kiskoromban. A mentorok maguk nagyon sokszor személyes segítséget és egyfajta példaképként jelennek meg a diák mellett, a diák környezetében. Az egészre egy informális játékos stílusa jellemző, és szerintem ami a legfontosabb ebben az egészben, hogy egy önkéntes munkát jelent, tehát tulajdonképpen a diákoknak azon kívül, hogy a tudomány szép, és a tudományos felfedezés egy fantasztikus, máshoz nem hasonlítható öröm, ezen kívül semmilyen más hasznuk ebből nincsen, de hát ez a haszon ez elképesztően magas. A másik, amit ki szeretnék emelni, hogy ez egy önszervező mozgalom, amelyet a diákok maguk szerveznek. A mozgalom nem csak önszervező, de önfenntartó is. Két olyan embert mutatnék, akik közül az egyik itt ül a sorainkban, nagy örömömre. Böde Csaba, aki az első diákelnöke volt ennek a mozgalomnak, ma már rég megkapta a PhD fokozatát, egyébként a Semmelweis Egyetemen, és most már mentora ugyanennek a társaságnak. Kis Gábor, aki szintén kutatódiák volt jó néhány évvel ezelőtt, ma már tanárember saját iskolájában szervezi a kutatódiák mozgalmat, és egyébként most már a tanármozgalomnak is az egyik koordinátora, ugyanis tanáraink is elkezdtek szerveződni, és megpróbálnak kutató-tanár mozgalmat csinálni az országban. Kik vezetik tehát ezt a társaságot? Súlyó Katalina jelenlegi elnök, Sótér Anna az egyik alelnökünk, Minári Feri itt ül a teremben, ő a másik alelnök. Aki az egész mozgalomnak a lelke, Fazekas Laci, ott ül, nélküle nem mennénk semmire. Szalai Máté is itt van körünkben, ő a tavalyi elnök, aki a tapasztalataival segíti a munkát, és Kui Szilárd pedig épp egy előadást tart másút, azért nem tudott eljönni, ő a külügyekért felelős. Tehát egy ennél lényegesen szélesebb gárda alakult ki, sok tucat ember, középiskolás diák munkája van a mögött, hogy tudunk bármit is kezdeni magunkkal. Ez az, amit talán tudtam volna elmondani a tehetség felismeréséről, és tulajdonképpen a második része ennek az egész prezentációnak az akadémiai tagsági, az fiatal kollégáimnak a tisztje és reszortja lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm Csernő Péternek ezt a bemutatót.
azt hiszem, hogy lesz miről beszélgetnünk majd az előadása után. Egy dologról gondolom előre vetíthetem, hogy mindannyiunkat meggyőzött, hogy valóban érdemes a tudományról, a tudományos produktumról barátok között beszélni. Szerintem barátaivá tette az itt ülőket már ez a prezentáció is ennek a mozgalomnak. Ezt azért is szeretném hangsúlyozni, hogy kevésbé a tehetség szót hangsúlyozásával rakjak terhet a most bemutatkozókra, inkább azt hangsúlyozom számukra, hogy itt egy baráti körben ülnek, tehát nagy érdeklődéssel várjuk a bemutatójukat. Rák Ádám kezdi majd az én ismereteim szerint, aki éppen kilépett már a középiskolás korból, és ő a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a hallgatója, és ott egy olyan érdekes új disziplina, interdisziplina köré szerveződő karon dolgozik, amelyet a Mindentudás Egyeteme korábbi hallgatói ismerhetnek, hiszen Roska Tamás akadémikus professzor tartott már erről előadást a saját kutatásai kapcsán a Mindentudás Egyetemén talán egy bő évvel ezelőtt, és emellett a Mindentudás Egyetem is hírt adott azokról a szakmai kezdeményezésekről, amelyeket szintén Roska akadémikus fogalmazott meg, köré csoportosul a bioinformatika kérdésköre, és a prezentáció során valószínűleg örömmel láthatjuk, hogy itt valóban iskoláról van szó. Én átadom Rák Ádám kollégának a szót, parancsolja.
Köszöntök mindenkit! Az előadásom címe Fejletten élőlények ideghálójának és evolúciójának modellezése számítógépen. Szép bonyolult cím, de azért ígérem érthető lesz mindenki számára. A kutatásom egyszerűen leírva arról szól, hogy egy modellvilágban, egy szimulált világban egy mesterséges lényt szimulálok, aminek akadályokkal kell megküzdenie élete során, és ebben a világban ugyanúgy létezik egyedfejlődés is. A cél, hogy minél jobban alkalmazkodjon a faj, amit én bogárnak hívok, az egyszerűség kedvéért, a világhoz, és minél sikeresebb legyen benne. A bogár világa nagyon egyszerűen néz ki. Egy végtelenített sík térben élnek, ami tartalmaz egy falat, ami a ragadozó bogarak számára egy akadály, és tartalmaz megszerzendő ételeket, étel X-eket, amiket fel kell szedni a bogaraknak. Például így néz ki egy bogár, ez a programnak az ikonja. Egy bogár rendelkezik két csáppal, amivel az étel szagát képes érzékelni, mivel gyakorlatilag nem lát, és rendelkezik egy mozgásszervvel, aminek a szimulációja leegyszerűsített. Látható a képen, hogy hogy ábrázolja a szoftveren a bogarat. A bogár képes előre mozogni, és fordulni balra és jobbra. Ez is jóval egyszerűbb, mint a lábak mozgása. Ez is mutatja, hogy egyszerűsített modellel dolgoztam. Innen kezdődnek már az érdekesebb részek. Három idegsejtes ideghálóval, tehát egy rendkívül egyszerű ideghálóval irányítja a bogaram a saját mozgását. A középső idegsejt irányítja az előremozgást, a bal idegsejt irányítja a balra fordulást, a jobb a jobbra fordulást. Ezek kapcsolatban állnak egymással. A kapcsolatok úgy vannak behuzalozva, ezeket a kapcsolatokat még én terveztem, hogy egyszerre egy irányba képes fordulni, tehát a balra és a jobbra fordulás idegsejtje egymással versenyez, és mindegy, hogy balra vagy jobbra fordul éppen, gerjesztik az előremozgás idegsejtjét, tehát folyamatosan mozog a bogár előre, és fordul balra vagy jobbra, az szerint, hogy melyik oldalról érez erősebb szagot. Tehát így követni fogja az ételnek az illatát, és így az étel felé fog menni, tehát előbb-utóbb fel is képes szedni az ételt és elfogyasztani. A szimulációból egy kis grafikon. A működés közben a kimenő elektromos jelek. Ezek annyira nem érdekesek, de csak annyi látszik rajtuk, hogy hasonlóak az élő idegsejtekben futó elektromos jelekhez, tehát már mutat hasonlóságot. Egyébként az ábráról annyi olvasható le, hogy elég gyorsan megy előre, tehát az előre menést irányító középső idegsejt gyorsan tüzel. A balra és jobbra irányítás az sokkal óvatosabban működik. Ebben a világban vannak ragadozó bogarak, ezek levadásszák a növényevő bogarakat, és a növényevő bogarak elfogyasztják az élelmet, vagyis a növényt. A növényevő bogaraknak életerő pontjaik vannak, ez alapján lehet meghatározni a sikerességeiket. Pontot kapnak az étel elfogyasztásáért, és pontot veszítenek, hogyha megsebzi őket egy ragadozó. Mint egy társas játék. Az egyedfejlődés menete. Tehát van egy populációnk, ebből egy bogár alul marad a versenyben, tehát nagyon gyengén teljesít. Ez a bogár elpusztul. A két legjobb, legsikeresebb bogár kereszteződik. Némi másolási hiba is nyilván szándékosan bekerül ebbe a bogárba, tehát ez a mutáció. Megszületik az új bogár belőle, és ezután az új felfrissült populáció folytatja a versenyt. Hogyha ez az új változat, ez az új mutáns bogár megfelelően képes teljesíteni, akkor életben marad, és tulajdonságai szép lassan kiszorítják a versenytársakat. Hogyha nem sikerül, tehát hibás a bogár, vagy nem elég sikeres, akkor ő fog elpusztulni leghamarabb, és születik helyette egy új. Ez egészen addig folytatódik, amíg van kapcsolva a program, tehát elvileg egyre fejlettebb lesz a populáció, és jobban alkalmazkodik a környezethez. A programból kivágott kép látható. Egy konkrét ideghálló. Ez az induló állapot, ezt én programoztam be, egy órámba került, mire sikerült a súlyokat, az idegsejt kapcsolatokon pontosan beállítani, hogy működjön is az ideghálón. Látható, hogy milyen egyszerűek a kapcsolatok. A felső golyóskák, azok csak bemenetek. Az alsó három, azok mozgató idegsejtek, ahogy már említettem. Itt fejlődési grafikonok láthatóak. A felső növény által gyűjtött ételek az idő függvényében. Ebben megfigyelhető némi növekedés, emelkedés, tehát főleg eleinte, tehát ahogy alkalmazkodik a bogár a környezethez, és elér egy optimumot egy bizonyos idő múlva. Az alsóban a ragadozók sikeressége látható, ez eléggé ingadozik is, de ez is emelkedik szépen. Ezek az ideghálójuk bonyolultsága, tehát az idegrendszerük felépítése. A növényevőknek sokkal kevesebb idegsejt is elég. Nincs kifejezetten éles növekedés az idegsejt számban. A ragadozóknál viszont sokkal bonyolultabb az idegháló. Látható is. Ez a valódi világban is így van. A növényevők általában jóval butábbak, egyszerűbb ideghálóval, idegrendszerrel rendelkeznek. A ragadozók viszont jóval bonyolultabbak, jóval taktikusabbak, hogy el tudják kapni a növényevőket, vagy alájuk tartozó ragadozókat. Egy fejlett ragadozó ideghálója. Látható, hogy milyen bonyolult. Ebből már nincs se jövök ki. De egyes vizsgálatokat még véget tudok szerencsére rajta hajtani. Felül vannak a bemenetek, belül az adatfeldolgozó réteg, alul a kimenetek. Az érdekessége az, hogy Amíg nekem egy órába telt megcsinálni, megkonstruálni az első induló ideghálót, addig már az első pár órában a program olyan problémákat is képes megoldani, a bogár, amiket sose hittem volna, hogy viszonylag kevés idegsejtből képes. Az itt látható ideghálóban a legtöbb idegsejtet nem is használja ki még. A bogár nagyon kevés idegsejtel, azt hiszem itt 5 idegsejtet használ összesen, olyan bonyolult feladatokat is képes végrehajtani, amiket eddig lehetetlennek tartottam. Az étel megszerzési, a hatékony ételszerzésre kifejlődött egy érdekes stratégia. A fejletlen bogár könnyen pályára áll az étel körül, mivel mindig az étel fele fordul, amikor keresi az ételt, tehát a szaga felé megy, és így nagyon szépen pályára áll, és nem tudja megszeretni sohasem az ételt. Erre bizonyos idő után kifejlődött egy olyan stratégia, hogy miután túlfut a bogár az ételen, utána tovább megy, hogy legyen helye megfordulni, és csak akkor fordul meg, amikor már tényleg képes ráfordulni, és akkor szedi fel az ételt. Itt látható egy falkerülés, bogár nyomvonal látható. Ez azért jelentős dolog, mivel a kezdő állapot ragadozó bogarai olyan szinten buták még, hogy amikor a növényevők átmennek a falon, mert ők átmehetnek a falon, úgymond átbújnak a fal kísérésein, akkor fennakadnak a falon, és egyszerűen nem értik, hogy miért nem bírnak tovább menni. Mivel még olyan egyszer az ideghálójuk, hogy egyszer nem fogják fel, hogy fal van előttük. Itt a ragadozó bogár már intelligensen letapogatja a falat, és keresi a végét. Sajnos nincsen igazi látása, ezért tapogatás alapján kell letapogatnia, hogy hol van a fal vége. Itt éppen nem látszik a képernyőből, azt nem sikerült felvennem, de végén megtalálta a fal végét, és átjutott a másik oldalra. Szerencsésen. A gyakorlati hasznosítás. Számítógépen kifejlesztek egy ilyen ideghálót, tehát kitenyésztem a szükséges ideghálót. Ez megépíthető mikrocsip formájában, tehát realizálható, aminek a tulajdonságai az analogikai rendszerek tulajdonságaival egyezik meg, vagyis rendkívül gyors adatfeldolgozásra képes, minimális reakcióidő és alacsony elektromos fogyasztás. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen ideghálós mikrocsip, amit mondjuk kitenyésztek, olyan gyorsan működik, mint Magyarország leggyorsabb szuperszámítógépe. Igaz, hogy csak célfeladatot képes végrehajtani, tehát irányít egy kis robotbogarat, de az legalább maximális sebességgel képes. Ez kitűnően használható a robottechnikában. És köszönöm a figyelmet, és a bogaraim is köszönik a figyelmet. És mennyi idő van? Jó.
Ennek kapcsán a második prezentációra, annak jegyében is, amit Cserné Péter említett, a férfinő arány mennyivel kedvezőbb a közadó diákok hálózatában. Erről majd a beszélgetésben egyébként ejthetünk szót, hogy az akadémikusi szinten miért van esetleg másképp. Megkérem Kocsis Adriánt, hogy tartsa meg előadását. Kocsis Adrián a Fazekas Gimnázium 12. osztályos tanulója. Parancsoljon, Adrián!
Köszönöm szépen! Hát ugye én most jelenleg a negyedikes gimnazista vagyok, de a kutatódiákok mozgalmával elsős gimnazistaként ismerkedtem meg, és ekkor 2001-ben látogattam el a Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató és Humánélettani Intézetébe, ahol felkerestem az érfiziológiai laboratóriumot, és ekkor vágtam bele a kutatásaimba. az angiotenzin 2. Ennek olyan hatásai vannak, mint az általános vazokonstrikció, ami azt jelenti, hogy szűkülnek az érhálózatban az erek. Az aldoszteron szekréció, amely nátrium és vízre abszorciójához vezet, hat a központi idegrendszerre, mivel fokozza a szomjúságérzetet, illetve a sóétvágyat, vastagodnak az ereknek a falai, tehát érfal, sima izomsejt proliferáció alakul ki, valamint átrendeződik az érfal és az érhálózat. Valamint hat a nitrogénmonoxid katabolizmusára is. Ugye a nitrogénmonoxid az egy vazorelaxáns, és ennek a termelődését gátolja, tehát ezzel is, ahogy az összes többi tulajdonsággal együtt, vérnyomás emelő hatása van. Ezt a szervezet arra használja, hogy akut vérnyomás esés esetén, mondjuk exikózisos folyamatokban, például amikor kiszárad a szervezet, akkor ennek az anyagnak megnő a mennyisége, ezáltal vissza tudja állítani a szervezet a normális értékre a vérnyomást. Nagy mennyiségben, mesterségesen adagolva azonban alkalmas arra, hogy hipertóniás betegséget alakítsunk ki vele. Jelen esetünkben ezt egy ozmotikus pumpa segítségével biztosítottuk. Ennek működési elve, hogy egy szemipermeabilis hártya borítja, valamint ozmotikusan aktív folyadék található a belsejében. Ezt a pumpát a patkányok háti bőrlebenye és izomfasziája közé ültetjük be, ahonnan a környező vizes közegből beszivárognak különböző szöveti nedvek ebbe az ozmotikusan aktív térbe. Ezáltal összenyomják a pumpa űrterét, amiben az angiotenzin 2 található, amely így kipréselődik a szervezetbe. Ezek a speciális pumpák egyenletes mennyiségben 4 héten keresztül adagolták az angiotenzin 2-t 160 nanogram per perc per testsúly kilogram mennyiségben. 4 csoportba soroltuk a vizsgálati állatokat. Volt egy olyan csoport, amely 4 hétig kapott angiotenzin 2 kezelést, és ennek megfelelően volt egy 4 hetes álműtött kontrollcsoportunk is. Volt egy olyan csoport, amely 4 hétig kapott angiotenzin 2 kezelést, majd ezután a pumpákat eltávolítottuk, és arra vártunk 4 hétig, hogy bekövetkezzen az az általunk előzetesen feltételezett érfal regeneráció, tehát volt egy ilyen 4 hetes restitúciós időszak. És ennek megfelelően volt egy 8 hetes elműtött kontrollcsoportunk is. A megfelelő csoportokat összehasonlítva következtetni tudunk az angiotenzin 2, akkor előre haladtának, valamint a restitúciónak a hatásaira. Attól függően, hogy egy állat a 4 vagy 8 hetes csoportba tartozott-e, 4 illetve 8 hét után hemodinamikai méréseket végeztünk, ezek in vivo mérések voltak. A jobb oldali artéria szafénának mértük az in vivo átmérőjét, valamint az itteni áramlást, pulzatív vérnyomást mértünk a karotiszban, illetve áramlást az aorta asztendensben, amiből a szív per szélfogatra is következtetni tudtunk. Az áramlásmérés minden esetben a képen látható piezoelektromos kristállyal működő transzonik áramlásmérő fejjel történt. Ezután in vitro méréseink következtek. Kipreparáltuk a baloldali artéria szafénának egy körülbelül 1 centis szakaszát, majd a képen látható szerfürdőbe helyeztük. Ennek a szerfürdőnek az a lényege, hogy ekkor az érszakasz 2 üveg kanőle kerül, amely 2 üvegkanül lehetővé teszi, hogy különböző anyagokat különböző nyomáson áramoltassunk át rajta. Miután bekerült ebbe a szerfürdőbe, 50 higany milliméteren Krebs-oldattal inkubáltuk, majd 0-200-0 higany milliméteres nyomásciklusokban vizsgáltuk az egyes biomechanikai paramétereket, noradrenalin, acetilkolin, valamint kálciummentes oldatokban. És hát ahhoz, hogy következtetéseket tudjunk levonni a biomechanikai paraméterek megváltozásáról, használtunk egy speciális berendezést, amelynek mikroarteriográfiás berendezése neve. Ennek segítségével tudtunk például érfal szélességet, lumen szélességet, illetve átmérőt mérni. A következő grafikonokon az látható, hogy a 4 csoportban az egyes paraméterek hogyan változtak. Láthatjuk, hogy az angiotenzinnel kezelt 4 hetes csoportban nőtt a vérnyomás. Ez ugye nem meglepő, mert ez eleve tudtuk, hogy az angiotenzin 2-nek erős vérnyomás emelő hatása van. Illetve látható még a 2 kontrollcsoport között, hogy a kor előre haladtával 4 hét során is van vérnyomás emelkedés, azonban ez nem szignifikáns változás. A szív per szélfogata. Láthatjuk, hogy angiotenzin 2 hatására nem növekszik meg jelentősen a szív per szélfogat. Tehát annak ellenére, hogy jelentősen növekszik a vérnyomás, a szív- és érrendszeren adott időegység alatt átáramlott vérmennyisége nem nő, tehát a rezisztencia fokozódik. és itt is jelentkezik a kor előre haladtával egy nem szignifikáns növekvő tendencia. A jobboldali artéria szafina induló véráramlása. Látható, hogy 4 hét alatt jelentős csökkenést mutat, ez minden bizonnyal valamilyen anatómiai átrendeződés okozza, tehát az érhálózat átrendeződik, és ennek eredményeképpen jön létre ez a véráramlás változás. A kálciummentes oldakban mért belső sugár. Az első grafikonon, ha összehasonlítjuk a kék, tehát az angiotenzinnel kezelt, illetve a zöld nem kezelt állatokat, akkor láthatjuk, hogy a belső sugár nagysága csökken a hipertónia hatására, valamint hogyha a két zöld grafikont összehasonlítjuk, akkor láthatjuk, hogy a kor előre haladtával szintén csökken. Azonban a 4 hetes restitúció során a hipertóniának a belső sugár méretét csökkentő hatása visszafejlődik. Kalciummentes oldatban mért falvastagság. Itt is hasonló a helyzet, mind a hipertónia hatására, mind a kor előre haladtával növekedést tapasztalunk, azonban a restitúció során ez a hatás szintén mérséklődik, tehát a hipertóniák ez a negatív hatása. Kalciummentes oldatban mért falfeszülés. Mind az angiotenzin 2 hatására, mind a kor előre haladtával csökken, és láthatjuk, hogy a restitúció után itt már alig maradt különbség a valamikor kezelt, illetve nem kezelt egyedek között, tehát ez a hatás szintén visszafejlődik. Noradrenalinnal indukált aktív tónus mind a hipertónia hatására, mind a kor előre haladtával csökkenést mutat, azonban a restitúció során ez a hatás szintén mérséklődik. Az előző grafikonon a noradrenalinnal indukált aktív tónus külső sugárra vonatkozó értékeit, itt pedig a belső sugárra vonatkozó értékeket láthatjuk. Hát itt már egy nem olyan szép egyenesek a grafikonok, erre majd később visszatérek, hogy ez miért van. De itt is összességében elmondhatjuk, hogy csökkenést mutat mind a hipertónia hatására, mind a kor előre haladtával, azonban a restitúció során ez a hatás szintén mérséklődik. Acetilkolinnal indukált dilatáció a külső sugár esetén. Hát ez azért elég fontos paraméter, ugyanis ebből következtetni tudunk arra, hogy az ér endotéliális funkciója mennyire épp. Láthatjuk, hogy hipertónia hatására, valamint a kor előre haladtával jelentősen sérül, és az, hogy hol mutatkozik restitúció, ez ugyanúgy, mint az előző grafikonon is erős nyomásfüggést mutat. A spontán tónus a belső sugár esetén növekszik, mind a hipertónia, mind a kor előre haladtával, és a restitúció itt is nyomásfüggést mutat. A spontán tónus a külső sugár esetén hasonló értékeket kaptunk itt is, mind a hipertónia hatására, mind a kor előre haladtával növekszik, azonban a restitúció itt is tulajdonképpen visszaszorítja ezt a változást, de ez is erőteljes nyomásfüggést mutat. Hogy miért van ez a nyomásfüggés, ez hát a további kísérleteink célja kideríteni. Valószínűleg arról lehet szó, hogy ahogy változtatjuk a nyomásértékeket, az érfal szerkezetében más-más rétegekre hat az adott anyag. És egyébként érdemes megfigyelni, hogy főképp ott következik be erős romlás a paraméternél, ahol, illetve restitúció, ahol az élő nyomás értékeken vagyunk. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ilyen 60 és 120-130 higanymilliméter között. Tehát megállapíthatjuk, hogy a hipertónia megszüntével visszafejlődnek azok a hipertónia következtében kialakult negatív elváltozások, amelyek például a biomechanikai paraméterek megváltozásához vezettek, tehát a beinduló remodeling mechanizmusok reverzibilis elváltozásokat okoznak. Azonban bizonyos idő után nem tudunk különbséget tenni, hogy a fennmaradt nüansznyi eltérések a valamikor fennállt hipertóniának, vagy akkor előre haladtának hatásának tudhatók-e be. És hát végezetül szeretnék köszönetet mondani az általam már említett mentoroknak, dr. Nádasi György egyetemi docensnek, illetve dr. Monos Emő professzor úrnak. Ugye ők ketten voltak azok, akik ebben a laboratóriumban segítették a munkámat. Kolai professzor úr pedig jelen pillanatban a témavezetőm. Az ő témavezetése alatt 2004-ben kezdtem el dolgozni. Jelen pillanatban egy olyan gyógyszerkutatási projektben dolgozom, amely egy velünk kollaborációban lévő amerikai kutatólaboratóriumban folyó projektnek a része. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Köszönjük szépen! Mondom. feszült figyelemtől áll haló hangon. És akkor a harmadik prezentációt Türei Dénes fogja megtartani. Türei Dénes a Németh László gimnáziumnak tanulója, és egy olyan témáról beszél, amely egy másik tudományterületről szól, és gondolom mindazok számára, akik a Csömöri-patak környékén lovagolni szoktak, én az vagyok, egy nagyon érdeklődéssel várt terület. Köszönöm.
Jó estét kívánok! Én nem ennek a mozgalomnak a keretei között kezdtem el kutatni, de az a tanárom, aki az iskolában nagyon támogatja a diákok kutatását, ennek a mozgalomnak a hatására kezdte el ezt. És csak akkor találkoztam tulajdonképpen a kutatódiák mozgalommal, amikor már az országos konferencián díjat kaptam. És hát most azért szeretem nagyon ezt a mozgalmat, mert így sok hasonló emberrel találkozhatok, mint amilyen én is vagyok. 2002-ben kezdtem a vizsgálataimat az Észak-Pest környékén található Csömöri patakon. Egy hónapig minden nap végeztem bioindikációs vizsgálatokat, és vettem vízmintát ebből a patakból kémiai elemzés céljából. A bioindikációs vizsgálatokat makrogerinctelen fajok alapján készítettem, amiket egy egyszerű tésztaszűrővel gyűjtöttem be a patakból, és dr. Kriska György módszerével készítettem utána a bioindikációs vizsgálatot. Minden taxonhoz egy pontszám tartozik, és a pontszámokból egy ilyen egyszerű számítással megkapjuk a vízminőségi osztályba való besorolást. A Csömöri patakban 24 taxont sikerült azonosítanom, tehát sokkal több faj, de csak 24 taxon, mert ez a módszer nagyban leegyszerűsített, tehát csak nagyobb rendszertani kategóriákat pontoz, és nem nézi az egyedszámot sem. Mostanában már úgy dolgozom, hogy az egyedszámot és fajra pontosan is meghatározom, és ebből sokkal pontosabb következtetések vonhatóak le. A Csömöri patakon szinte minden esetben második vízminőségi osztályba sorolható lett az eredmény, tehát jó minőségű. Itt láthatóak a fajlisták, mert ezután megvizsgáltam a Mogyoródi patakot és a Szilas patakot is, szintén Újpesten található patakok. Pillanat, nem tudok mutogatni. Tehát ez itt a Csömöri patak, ami itt legfelül megy. Ez itt a Mogyoródi patak, amiben belefolyik Káposztásmegyeren, alul pedig a Szilas patak látható. A Mogyoródi patakon a vízminősítés szintén a második vízminőségi osztályú lett, mert bár itt kevesebb fajt találtam, de ezek átlagpontszáma és összpontszáma is egyaránt nagyobb volt. A Szilaspataknál megvizsgáltam az újpesti betonzott szakaszt is, és a rákospalotai természetesebb medrű szakaszt is. Itt megmutatkozott az a különbség, hogy a betonozott szakaszon közepes minőségű, azaz harmadik osztályú lett a minősítés. Ez itt a Mogyoródi patak, ez a Szilaspataknak a természetes medrű szakasza. Ez pedig a Csömöri patak. A méréseimet a Csömöri patakon főleg itt végeztem, Káposztásmegyeren, ahol a patak, ahogy a 70-es években sok más patakot is betonmederbe tereltek, a Csömöri patakot is, sőt, még egy alagútba is bevezették, és így folyik át a lakótelep alatt, ahol beletorkolik a Mogyoródi patakba. Saját méréseim alapján a Csömöri patak vízhozama augusztusban olyan 30 liter másodpercenként. A Mogyoródi patak ehhez olyan 150 litert ad hozzá, az óceánárok még 70 litert, így folynak bele a Szilas patakba, ami viszont 250-300 litert szállít másodpercenként, így összesen több mint 400 liter jut a Dunába. A patak, tehát ez egy Budapestre jellemző kép, ez a Pólus Center mögött található. Egyébként ez általánosan jellemző a sok szilárd hulladék ezekben a patakokban. A patakmedrek vizsgálatánál arra lettem figyelmes, hogy a meder minősége és különböző jellemzői nagyon befolyásolják, hogy milyen taxonok fordulnak elő, de nem is az a fontos igazából, hogy van-e betonozott rész a mederben, hanem hogy vannak-e ilyen vízbelógó növényi részek, tehát a partmenti növénytársulásoknak közvetlen kapcsolata van-e a vízzel, mert ide például, ha belemerítenénk, akkor biztosan jó sok ragadozó poloskát találnánk például. Újpest előtt épp ezért előnyös, hogy a pataknak csak az alját betonozták le, így a növények még a vízbe lóghatnak, illetve rárakódik az iszap arra. Még az ilyen teljesen betonos mederben is, ha megnézzük, ilyen csomókat találunk, és ebben is magas pontszámú fajok bőven előfordulnak. A vett vízmintákat rendszeresen Obermayer András segítségével az ELTE laboratóriumában kémiai elemzésnek vetettem alá. Tulajdonképpen a kémiai elemzések eredménye egybeesett a bioindikáció eredményével, tehát második vízminőségi osztály, de a nitrit és a nitrát esetében tapasztaltam azt, hogy sokszor ötödik osztályú, tehát legrosszabb minősítést kapott. Ezt én a patak mentén található műtrágyázott mezőgazdasági területekkel magyarázom. Csömör és Budapest között a patakot ilyen nyárfák szegélyezik, olyan 50 méter szélességben bozót van, de azon túl már mezőgazdasági területek találhatók. Ezekben a patakokban Magyarországon elvileg csak esővizet lehet beleengedni, azonban én Rákospalotán találtam két olyan befolyást is, ami fölkeltette az érdeklődésemet. A képen látható befolyás a Medimpex telepe közelében található, és egy embertől azt hallottam, hát nem megbízható információ, de a Medimpex telepén vegyszeres és olajos hordókat fürdetnek, és a vizet beleengedik a patakba, körülbelül hetenként, de sajnos nem sikerült ebből mintát vennem, mert ott kell lenni, amikor ugye engedik a vizet. A másik pedig azzal keltette fel az érdeklődésemet, hogy a hőmérséklete 25 fokos volt, miközben a pataké csak 13 fok. Azonban a vízjogi dokumentációban is csak annyit találtam róla, tehát csak annyit sikerült kiderítenem, hogy ez egy esővízgyűjtő csatorna. Ezen kívül rendszeresen találtam a Csömöri patakon detergens anyagok jelenlétére utaló habot, habképződést, és ez a kép pedig a Csömöri szennyvíztisztító telep közelében készült. Ez, hál' Istennek, nem kell megijedni, mert ez nem a rendes patakmeder, mert itt a patakot egy horgásztóba terelik. A régi mederben pedig itt áll ez a 30 centi vastag szilárd hab a telep mellett, aminek a működéséről szintén nem voltak hajlandók többet elárulni. Szennyező hatásoknak, veszélyeztető hatásoknak, és ezért mindenképpen indokolt lenne a védelme, illetve revitalizációs programok, amiket a Rákospatakon is hát gyakran emlegetnek, de ugye sok pénzbe kerül, ami a betonmeder megszüntetését jelenti. Egyébként ezek az állatok, amik alapján a bioindikációs vizsgálataimat készítettem, ugye makrogerinctelnek, főleg ízelt lábúakra kell itt gondolni, férgekre és puhatestűekre. Énekről nincsen most képem, de aki szeretné őket látni, tudok alkoholos preparátumokat mutatni előadás után majd. Köszönöm szépen a figyelmet!